Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Kalmár Teréz, a Kalmár Pékség tulajdonosa, jubileum alkalmából fogadunk most itt nagy szeretettel a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm én is a rádió hallgatóit.
25 évről beszélünk, és itt az előbb mi már beszélgettünk arról, hogy ez a halasi részét érinti ugye a pékségnek, tehát 25 évesek voltatok, és volt egy ünnepség. Mesélj erről, hogy hogyan ünnepeltétek ezt a nagyon szép jubileumot.
Igen, a Kiskunhalasra költözésünknek a 25. jubileum évfordulóját ünnepeltük. Erre az ünnepségre meghívtam természetesen a munkatársaimat és a partnereimet, mindazoknak, akiknek mi beszállítunk, illetve azokat, akik nekünk beszállítanak, vagy valamilyen oknál fogva szorosan kapcsolódnak a mi munkánkhoz, vagy segítik a mi munkánkat.
Azért biztos, hogy fantasztikus érzés volt így hozta 25 évet végignézni, és az ünnepségnek egy picit a részleteibe menjünk bele, hogy kik voltak azok, akik felléptek, és mi minden történt ezen az alkalmon.
Hát én azt gondolom, aki eljött, az nem csalódott, és nagyon pozitív élményekkel térhetett haza. Először természetesen kezdtünk egy ünnepi megnyitóval, ahol egy kicsit beszéltem a családi történetről és a pékségnek a történetéről, az egész három generációt végigölelő történetről. Elismerő okleveleket adtam át, jutalmaztam munkatársakat, majd Csányi Sándor színművész úr lépett fel egy-egy személyes vígjátékkal, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy érdekes és tanúságos történetet mesélt el a női és a férfi gondolkodásnak a különbségeiről, és hát utólag be kell lássuk mi nők, hogy azért nagyon sok mindenbe fején találta a szöget, és rá tudtunk önmagunkra ismerni, még hogyha egy kicsit ironikusan vagy komikusan is, de benne voltunk mindannyian. Ezt követően nagyon finom vacsorát tálalt fel nekünk a Tiszti Klub, majd kaszinót hívtam, úgyhogy aki szeretett, az táncolt, aki nem szeretett volna táncolni, az pedig választhatott, hogy rulettezik, blackjackezik vagy pókerezik.
Ez, ahogy így hallom, ez egy nagyon-nagyon élménydús este volt, és biztos, hogy nagyon sok örömet okozott az odalátogatóknak is. Te milyen érzésekkel jöttél el itt a jubileum után, amikor már minden lezárult?
Hát ugye nekem ez nagyon hosszú munka volt, és folyamat, hogy odáig eljussunk, hogy ez így össze legyen szervezve. Úgyhogy amikor véget ért, addigra én úgy éreztem, hogy leesett az a bizonyos nagykő a lelkemről és a szívemről, és úgy éreztem, hogy igen, tényleg jól sikerült, és bárki, aki elment széles mosollyal, és úgy mentek el, hogy azt tudták mondani, hogy gratulálunk mind a mai naphoz, mind pedig az elmúlt esztendőkhöz, ezek ismét adtak egy nagy lendületet, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok mindenkinek, aki velem együtt ünnepelt ezen a napon.
Nagy lendületet említettél, a munka során szükség van erre többször is?
Persze, hát azért mindenhol ott vannak a kudarcok, vagy a nehézségek a mindennapokban, ez nálunk sincs másképp. Olyankor ugye az ember egy kicsit vagy elkeseredik, vagy egy kicsit alább hagy neki a kedve, de azért mindig ott van valami, ami motiválja, és most azért ez a sok-sok pozitívum, amit az elmúlt napokban kaptam azoktól, akik részt vettek, és felhívtak, visszahívtak azért, hogy elmondják, hogy érezték magukat, ezek nekem nagyon-nagyon jól eső információk voltak.
25 évről beszélünk, de ez Kiskunhalasról szól. Kezdjük egy picikét a történeteteket megnézni. Szeretném, hogyha végigbeszélnénk, és hogy a leges-leges-leg kezdeti idők hány évre nyúlnak vissza?
Hát ha csak azt nézem, hogy mióta van a családom vállalkozásban, az 80 év. De a nagypapám az értelemszerűen eltöltött inas éveket is előtte, de ha azt nem számolom, amikor valahol tényleg kitanulta a szakmát, akkor 80 éve apunak volt egy ilyen szlogánja, hogy a lakosság szolgálatában. Tehát akkor azt tudom mondani, hogy 80 éve a családom a lakosság szolgálatában áll, és minden nap ellátja a friss kenyérrel, pékárúval.
Akkor ez generációkról generációra szállt. Belecsöppentél? Belenőttél ebbe?
Hát igen, belenőttem. Ez teljesen így volt. Először a szüleim ketten dolgoztak a pékségbe. Mi megszülettünk nővéremmel, és hát nem sok hely volt, ahova el tudtak volna bennünket rakni, mint maguk mellé a pékségben. Tehát mondták, hogy akármilyen nagy hangzavar volt, mi a babakocsiba akkor is nagyon jót aludtunk ott mellettük. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy mi azért az anyateljel szívtuk magunkba ezt a légkört, ezt a szakmát.
Mik az első emlékeid, amikor gyerek voltál a pékségről?
A takarítás.
Azt kellett először csinálni?
Igen, hát ugye végig kellett járni a ranglétrát. Egész picike kislány voltam, fogalmam sincs. Az biztos, hogy kisovodás, tehát ilyen 3-4 évesnél szerintem nem idősebb. és a tészta, ami leesett a földre, azt fel kellett kaparni, és akkor utána felsöprögetni, és anyu meg föltakarította. Aztán a lemeztakarításba kellett segítenem, utána nagyon sok lakodalmas kalácsot készítettünk lakodalmakra, és apunak előnyújtani a tésztát, azok voltak első feladataim, de nekem mindig a pékségben kellett lennem, mert amikor ezek a nagy munkák voltak, akkor a nővérem, mivel idősebb volt, ő már tudott számolni, ezért ő ment ki eladni a kenyeret, én meg bent segítettem a tábla mellett a szüleimnek, úgyhogy valamiatt így is osztódott végül az életünk, hogy ő inkább a boltokat, én meg inkább a pékséget üzemeltetem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kalmár Terézzel, és megtudjuk majd, hogy hogyan is alakult a pékségnek a sorsa ebben az elmúlt 25 évben.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kalmár Terézzel, 25 éves a kiskunhalasi Kalmár pékség, legalábbis ami itt van, és már beszéltél arról, hogy gyerekkorodban hogyan is csöppentél és nőttél bele tulajdonképpen a családi vállalkozásba, de különleges személyek is voltak a családotokban, a nagyapádról beszél nekünk egy kicsit.
Hát nagypapám, ő kezdte először a családi vállalkozást, hogy az általános iskolát elvégezte, ez 1928-ban végzett, akkor gondolkodott azon, hogy hova is tovább és merre. Hát az ő életéről azt kell tudni, hogy édesanyja akkor halt meg, amikor ő megszületett, édesapja pedig 6 éves korában, tehát igen korán árvasorsra jutott. A mostohája neveltet, nem az a mesebeli mostoha volt, aki nagyon gonosz volt, de azért csak nem édes szülő volt, és nagyon sokat is kellett nélkülözniük. Úgyhogy, hát mint kiderült sok-sok év után számomra is, nagyon sokat éhezett. És ez motiválta őt a pályaválasztáskor, hogy olyan szakmát szeretne választani, ahol majd nem kell neki éheznie. És azt látta, hogy hát azért a péknek mindig van mit enni, mert hát ha más nem, akkor azt a kis maradékot egy kis cipóval megsüti, és akkor mégis van mit ennie, és ezért választotta a pék szakmát, és gyakorlatilag ezért ível át most már a 3. generációra ez a tradíció, ez a szakma a családunkban.
Ez hihetetlen nagy választás, hogy megdöbben az ember néha, hogy sorsok miatt hogyan is fejlődik, vagy formálódik egy ember élete, és ez egy jó választás volt, tehát mondhatjuk azt is, hogy ez nagyon jó választás volt. Az édesapád is nagyon meghatározó itt ezen a vonalon, őróla is egy kicsit beszélj.
Hát édesapám ugyanúgy ebbe született bele, és ezt kellett neki csinálnia. A papát sajnos volt, hogy bezárták börtönbe. Apu akkor igen fiatal volt, és már akkor neki kellett ellátnia a férfi feladatokat. Azért azt is kell tudni a hallgatóknak, hogy ebben az időben 0 gépesítés volt. Ez azt jelenti, hogy kézzel dagasztották be a tésztát, és azért tudjuk azt, hogy ha már otthon egy kiló lisztből akarunk kalácsot bedagasztani, hát az sem egyszerű. Hát, hogyha még több száz kiló tésztát kell egy napi szinten bedagasztani, az milyen fizikai tényező. Illetve ugye a kemencéket is nem úgy, mint most, hogy bármilyen alternatív tüzelőanyaggal felfűtjük, hanem rőzsével és venyigével fűtötték föl. Ezek mindig úgy mentek akár a nagypapámnál, akár édesapámnak az első éveibe, hogy amikor a faluban metszették a fákat, vagy a szőlőt, vagy bármit, akkor ugye az hulladék volt, és ezeket a vennyigéket oda vitték hozzájuk, persze az egész udvar abban volt tele, és onnét fűtötték föl a kemencét. Ugyanúgy kell elképzelni, mint a mai búbos kemencéket, vagy a házaknál látható kis kemencéket, csak persze léptékekkel magas, vagy nagyobb méretekbe, és akkor ezt fűtötték föl, ide került be a kenyér. Hát a nagypapám az először azzal foglalkozott, hogy amit bedagasztottak az asszonyok, kalácsot, kenyeret, azt vitték el hozzá, és ő csak kisütötte, ezért terményben fizettek, és utána ezeket a terményeket, akár a lisztet, tojást, zsiradékot, bármit, ez dolgozta utána be a termékeibe, és adta el.
Akkor ő cserekereskedelemmel kezdte tulajdonképpen.
Igen. És akkor a háború után azért már annyira megismerték, hogy tudták, hogy milyenek a termékei, akkor kezdett már el úgy igazából leginkább kenyeret gyártani, így apu is azzal kezdett, illetve a kifli és a lakodalmas kalács, ezek voltak az alaptermékek, de hát apunak nagyon-nagyon korán el kellett ezt a fizikai munkát kezdenie, úgyhogy ebből végül maradandó egészségkárosodás is lett, pont ebből, hogy egy nagyon fiatal szervezetnek ekkora fizikai megterhelésnek volt kitéve. Hát ez volt akkor az élet meg a sors.
A nagypapád milyen típusú ember volt? Sztorizgatott a múltról? Hallottál tőle jó történeteket?
Hát leginkább akkor, amikor egy picikét a pohár fenekére nézett, akkor jöttek ki belőle a gondolatok. Nekem legtöbbet akkor mesélt, mikor már nagyon idős volt, és eljöttek hozzánk, itt voltak pár napot, és mondta, hogy annyira szeretne elmenni az erdőbe sétálni, de persze már fizikailag erre nem volt képes, és beültünk az autóba, és egyesbe, gáz nélkül, minden nélkül, tehát lépésbe mentünk az erdőnek a kis útjain át, és akkor mesélt nekem nagyon sok mindent ezekről az időszakokról. Nosztalgiával nézett vissza, büszkén is, de látszott rajta az is, hogy azért nagyon nehéz időszak volt, és irigyel is már minket, hogy ugyanazt csináljuk, de mégis sokkal egyszerűbb és könnyebb a dolgunk, mint neki anno.
Én azért úgy gondolom, hogy egyszerűbb és könnyebb a dolog, de azért egy kemencében megsütött, kézzel megdagasztott kenyérnek mégis más az íze, tehát azt hiszem, hogy ez a különbség azért.
Igen, igen, én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogyha otthon egy bármilyen pörköltet készít 2 kiló húsból, a gáztűzhelyen más íze van neki, mint amikor 10 kiló húsból, akár bográcsba a tűz fölött, vagy bográcsban, de gázégő fölött. És ez jellemzi ezeket a kenyereket is, hogy azért az a környezet más ízt ad át a kenyérnek, hogy ott van a parázs, ott vannak azért a hamuból dolgok, mint amikor egy teljesen tiszta tűztérben tud kisülni.
Az biztos, hogy így van. Ízekről, finomságokról fogunk beszélgetni néhány perc múlva. Karmár Terézzel folytatjuk természetesen a beszélgetést, úgyhogy tartsanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést nagyon finom dolgokról, ugye igazán incsiklandó kemencében sült kenyerekről beszélgettünk eddig, illetve emellett még már sok mindenről Karmár Terézzel. Nagyapád és édesapád munkájáról is beszélgettünk, de nyilván azért a technikai fejlődés egy családi vállalkozásban is elért benneteket, amikor már a kézi dolgok kicsit lecsökkentek, hogyan változott és hogyan kezdődött meg először a gépesítés a vállalkozásotokon belül?
Először édesapám is úgy kezdte a szakmát ki, hogy Kunfehérton 1969-ben, hogy nem volt neki gépe. Aztán, mikor a nővérem megszületett, utána, tehát egy pár éven belül lett neki dagasztógépe, és hát én még emlékszem rá, amikor átért az olajtüzelésű kemencére, tehát az ilyen fogalmam sincs, ilyen 70-es évek közep, inkább vége felé lehetett az az időszak. Akkorra tevődik az, hogy már ezek a nagyon nehéz fizikai munkák, ezek elmaradtak, de azért még mellette maradt a többi kézi munka, ami azért, aki csinálja, aki tudja, azért lehet látni, hogy az sem volt egyszerű.
A termékek hogyan bővültek? Ugye a gépesítéssel azért valamilyen szinten fel is szabadultak energiák, ahogy mondtad, hogy a kemény fizikai munka, de hogyan nőtt és hogyan szélesedett a skála?
Hát ugye a 3 kilós nagy kenyere volt apunak az első terméke. Nagyon sokáig azt csinálta, ugye a lakodalmas kalácsot, amit említettem, azért abban az időben a lakodalmak nem múlhattak el lakodalmas kalács nélkül, illetve ahhoz esetleg lakodalmas kifli, pogácsaféle, tehát éppen amit rendeltek, hétközben inkább csak kiflit gyártott az elején, majd később egy másik halasi vállalkozó részére pogácsát gyártott, nagy mennyiségben, hetente 2-szer, utána, vagyis hát ezzel talán inkább párhuzamosan a kuglófunka, a háromszínű kevert kuglófunka, amit azóta is azt gondolom, hogy nagyon közkedvelt a termékpalettánkról, és így kezdett folyamatosan bővülni a kalácsféléknél, azoknak a különféle változataival, hogy túrósbotyú, egyéb pogácsafélék, és akkor utána kezdtük azt, amikor már szállítottunk többfelé, és nem csak a saját boltunk volt, hogy szélesíteni a termékskálát.
Mi alapján történt ez a szélesítés? Igényfelmérés, vagy saját ötletek is voltak, amit édesapád bevetett?
Hát is volt egy nagyon meghatározott tényező, hogy abban az üzemben nem volt keresztőkamra. Tehát olyan terméket, mint például a vizes zsemle, vagy a teljes kifli, azt technológiailag nem tudta legyártani, ezért is az ő kifli, ez egy édesebb, dúsítottabb tésztából van, zsiradékot tartalmaz. Ebbe az irányba ment el, mert annak az a helyzet, az a klíma az megfelelő volt, illetve hát, hogy az igények is párosodtak hozzá, hogy azért lehetett látni, hogy a fogyasztói igények milyen irányba mennek el. Őneki pedig nagyon jó érzéke volt a receptúráknak a kitalálásához, az összerakásához, és azt gondolom, hogy ez is az egyik erősségünk, hogy azt az ízvilágot képviseljük mi, amit általában az emberek, tehát az, ami nekünk finom, az általában a fogyasztójainknak is finom, így amilyen termékeket gyártunk, azok általában sikert is tudnak aratni.
Itt mondtad, hogy a recepteknek a kitalálásában is részt vett édesapád, ez folyamatosan változó volt? Tehát azért alkalmazkodott ebben, vagy megvolt valami, ami jól bevált, és az onnantól kezdve tabu
így
volt?
Van. Az, ami bevált, az bevált. Ilyen volt ugye neki a vajas pogácsája, és azt elfelejtettem mondani az előbb. Nem, ezek egy receptek, és ezt úgy képzeljétek el, illetve a hallgatók, hogy ezekkel azóta is ugyanazzal az anyagnormával dolgozunk. Azóta megváltozott több minden, már nem vajat használunk, hanem margarint, és azért tudni kell, hogy a liszteknek a minősége is hatalmas változáson esett át, akár a 80 évtől számoljuk, de akár csak az én 25 éves munkatapasztalatomban is.
A lisztek miatt kellett változtatni picit a recepten? Valamennyit kellett emiatt korrigálni, hogy pontosan ugyanazt a minőséget érjétek el?
Igen, sajnos, ahogy bejöttek a nemesített búzafajták, onnétól kezdve ugye már nem feltétlenül csak a minőséget nézték a termelők, hanem azt is, hogy hány tonna terem le egy hektáron. Ezzel aztán nem feltétlenül tettek jót nekünk. Tudom, hogy nagyon sokan igyekeznek azért, hogy a régi magyar búzafajtákat kevesebb terméshozammal is, de azokat termelik, viszont azért tudni kell azt is, hogy az ilyen pozitív szemléletű termelőkből már sajnos egyre kevesebben vannak.
Ennek ellenére a termékeitek megtartották az ízt, hiszen erre törekedtetek és erre törekedtek folyamatosan. Egy kis szünet után azzal folytatjuk, hogy te hogyan is kapcsolódtál be a vállalkozásba, és mi mindent csináltál legelőször.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kalmár Terézzel folytatjuk a beszélgetést, mivel 25 éves a Kalmár pékség. Azt már említetted, hogy gyerekkorodban takarítani kezdtél el legelőször, hiszen beleszülettél, belecsöppentél, belenőttél ebbe a vállalkozásba, de amikor már tényleg tudatosan el tudtad dönteni, hogy mit szeretnél csinálni, akkor is biztos voltál benne, hogy ezt fogod, tehát annyira megszeretted, ez nem volt kérdés számodra?
Hát a pályaválasztáskor én szerettem volna tovább vinni a stafétát és pék szakmunkás képzőbe menni, de apu akkor mondta, hogy szó sem lehet, ez ennyi volt és tovább nem. Így végül közgazdász lettem, de azt gondolom, hogy most már így visszatekintve ez egy nagyon jó választás volt. Mire végeztem az iskolával, addigra ott álltunk a rendszerváltásnak a küszöbén, és apu meglátta azt, hogy a családnak mekkora ereje van, és a családi összetartásban, és hogyha együtt dolgozik a család, akkor milyen nagy dolgokra hivatott. Ezért ő megvett itt Kiskunhalason egy régi öreg pékséget, és 1993. augusztus 17-én kezdtünk itt termelni. Én addigra már a munka alapjait tudtam, tehát elég korán kellett kezdenem bármiben segítenem, pont azért, mert sok volt nekik a dolguk, és hogy azzal is kevesebb legyen, ezért minket is bevettek a napi folyamatokba. Ahogy mondtam, először segíteni azt, hogy kinyújtani a tésztát előre, 10 évesen már ott hagyott, hogy kovászolnom kellett egyedül, akkor tudom, amikor hazaértem iskolából, főleg pénteken, amikor kellett sok-sok mindent vinni másfelé, akkor várt a munka, és gyere és segítsél, vagy a csütörtöki nap volt még ilyen. Volt, amikor nem annyira igyekeztem haza, megmondom őszintén, azért a gyerekcsíny bennem is megvolt, de mindig megvárt a munka, úgyhogy tudtam még akkor is segíteni. Aztán, amikor középiskolába kerültem, akkor a bérszámfejtés, illetve a rendelések feldolgozása került a kezem alá, főleg a nyári szünetekben, amiket a partnerek rendeltek, azokat kiszállító levelezni, összesíteni a pékek részére, előkészíteni a töltelékanyagokat, bekeverni, tojást szétválasztani, tehát mindenféle, gyakorlatilag a ranglétrát végigjártam, és mindenféle munkába bele tudtam kóstolni. Hát egyedül a kemence az, amiben apu nem is engedett meg, megmondom őszintén, nem is nagyon akartam abba belefolyni, de azt gondolom, hogy mire végeztem az iskolával, és bele kellett kerülni a családi vállalkozásba, azért volt némi nemű fogalmam, hogy mi vár rám.
A testvéreddel dolgoztatok együtt egyébként, ő is olyan sok mindenben részt kellett, hogy vegyen, amikor gyerekek voltatok?
Őt másfelé sodorta egy kicsit az élet, ő inkább a boltban volt, és ott értékesített, addig még mi az üzemben dolgoztunk, és ő neki valahogy ebbe az irányba is ment el az élete. Vásároltunk egy ingatlant a mostani sétáló utcán, és ott volt egy salátabárunk, azt üzemeltette, és ott dolgozott. Egészen addig, amíg szükségünk nem lett nagyon a pénzre, és el nem adtuk ezt a vendéglátóegységet, úgyhogy ő neki mindig az élet inkább a kereskedelmi rész felé ment, de hát ez így van szerintem jól, és megint ettől kerek a család, hogy egyikünk a termelést, a másikunk meg hiába termelnénk meg, ha nem lenne hol, és kinek értékesítenie, ezért ő meg abban volt benne. Én azt gondolom, ez így teljesen jól tudott működni, és működik mai napig.
Ez azért különleges, mert azért egy család, hogy ennyire összetart, hogy mondtad, hogy édesapád mondta, hogy a családban van erő, ez azért nagyon rendkívül, és szerintem nagyon ritka is, hogy azért így marad hosszú távon. Vannak-e olyan történetek, amikre szívesen emlékszel ezekre az időkre, hogyha visszatekintesz, amikor még gyerek voltál? Azért, ahogy említetted, a gyereknek nem olyan könnyű dolgozni, de biztos, hogy voltak nagyon-nagyon jó pillanatok ezekben a munkákban.
Hát én arra emlékszem, így most így tényleg hirtelen, ami így eszembe jut, hogy hát ugye tudjuk, akkor még nem volt számítógép, nem voltak videójátékok, nem volt mobiltelefon. Egy tévénk volt, az bent volt a szülői szobába. Anyu akkor tudott aludni, amikor a apu és akkorra már voltak munkások, alkalmazottaink, ő akkor aludt. Én meg nyári szünet, vagy hétvége van, hát nem tudtam magammal sok mindent kezdeni, így kimentem hozzájuk, és akkor sokszor nem is csináltam más, csak ott álltam, és ott voltam velük, beszélgettünk, sztorizgattak, ha kérdeztem, válaszoltak. Ez azért volt jó, mert tudat alatt figyeltem, vagy hát nézte, ott voltam, nem tudtam más csinálni, csak figyeltem őket. És később, amikor mozdulatokat meg kellett tanulni, vagy el kellett végezni, akkor sokkal gyorsabban meg tudtam azt csinálni, mint bárki más, hiszen annyit láttam már, hogy hogy csinálják, hogy gyakorlatilag nem kellett annyit tanulni.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy amit láttál, az teljesen beépült az életedbe, és az segített a munkában. Egy néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Kalmár Terézzel, és megnézzük azt, hogy most jelenleg hogyan is dolgoztok, és mennyi helyre kell nektek szállítanatok.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kalmár Terézzel, hiszen 25 éves a Kalmár Pékség, itt a kiskunhalasi részről beszélte nagyon sokat az életetekről, a családotokról. Hogyan jutottatok el idáig? Mostanára mekkora bővülésnek vagytok tanúi, és ezt hogyan is bírjátok?
Amikor 1993-ban beköltöztünk Kiskunhalasra, akkor szélesedett ki a partneri körünk, nem csak Kunfehértót, Jánosalmát és Halast, hanem a környező településeket is elláttuk már, az ottani boltokat, a saját friss termékeinkkel. Ezek a boltok, akik túlélték a válságot, a változó körülményeket, azoknak a mai napig beszállítunk, illetve bővültek intézményekkel, hál' Istennek, és nagy köszönetem az intézményeknek, nagyon sok helyre szállítunk be. Természetesen a multik megjelenése hatással volt ránk, onnétól kezdve azért volt visszaesésünk. Azt gondolom, hogy most stabilan tudjuk tartani a partneri létszámot. Termékeinkben igen széles a választék, nagyon sok receptúrával és anyagnormával dolgozunk, azért, hogy a vásárlók, ha egy boltban vásárolnak, ha csak hozzánk jönnek, akkor se unják meg a termékeinket, hanem éveken keresztül is meg tudják találni a változatosságot benne.
Itt azért ez az egészséges táplálkozás is bejött a képbe, talán azért ez az elmúlt időszakoknak vagy éveknek az eredménye. Hogyan tudtatok ehhez alkalmazkodni? Ugye a teljes kérdésű lisztekkel és mindennel nagyon sokfajta új termék jött.
Igen, nagyon sok mindennel próbálkoztunk, hát nem egy egyszerű feladat, általában azért a családon belül is sokszor megosztja a családtagokat. A hölgyek általában fogékonyabbak erre, a férjek azok nem annyira, a gyermek pedig amerre húz, vagy amerre az ő ízlése mondja. Így ezeknek a nagyságuk mindig a kisebb tömegű felé kell, hogy elmenjenek. Így ő, mondjuk a feleségről, hogyha beszélünk, akkor ő egy kisebb tömegűt megvesz, azt eszi egy vagy két vagy három napig, és a család többi részének meg megveszi azt, amit ő szeret. Vannak ilyen termékeink, vannak nagyon közkedvelt termékeink, vannak nagyon egészséges termékeink, ezekkel tudunk a fogyasztóink rendelkezésére állni.
Nehéz dolog talán erre válaszolni, de te... Mi az, amit a legjobban szeretsz? Azt hiszem, hogy te minden terméketeket ismeretek. Elárulod nekünk, hogy mi az, ami most mondjuk a kedvenced, vagy nincs ilyen?
Mondanám, hogy mi a kedvencem, de az a baj, hogy tudom, hogy minek mennyi a kalóriaértéke. Így aztán nagyon egyhangul kenyérpékáróban az étkezésem. A búza csíres graham kenyeret eszem, hogyha kenyérről van szó, és a rozsos magvas zsemlét, ha kisebb termékről. Hát a pogácsák azok, amiknek nehéz ellenállni, amikor kisül, és ott vannak a kis lédik pogácsák, és lecsíp az ember egy-egyet a lemezről, és megeszi. Hát a másik nagy kihívás az a szélevéget áll, mert ez nem is mértékegység, tehát az ember észre sem veszi, hogy esetleg már megevett 2-3 rétesnek megfelelő szélevéget, mert csak csipeget. Mert még egy széle, úgyhogy ezek, amik úgy általában hamarabb fogyasztásra kerülnek a részemről.
Hát azt hiszem, hogy az illatoknak és a csábításnak valóban nagyon-nagyon nehéz ellenállni. Egy picit térjünk még vissza a családhoz, most már nektek is van családotok. A ti gyermekeitek hogyan látják ezt a vállalkozást és a jövőt?
ők sem különböztek a felmenőiktől, úgyhogy nekik is a pékségben zajlik nagyon sokszor az életük, ugyanabból a szempontból kifolyólag. Hogyha anya és apa dolgozik, és nem tudunk benneteket hova elrakni, akkor egyenes útjuk volt a pékségben. Úgyhogy egész pici koruktól bejártak már, olyan munkákat, amiket bárki el tud végezni, rájuk bíztunk, így most már nagyon ügyesen forognak és dolgoznak bent a pékségben, gyakorlatilag tábláznak, esetleg kemencéznek is, az anyagnormát is jól ki tudják számolni. Úgyhogy én azt gondolom, mire ők tényleg oda kerülnek, hogy át tudják venni a vállalkozást, addigra ugyanúgy meg lesz nekik a szakma alapja, mint ahogy a nagypapájuknak vagy anyukájuknak.
És mi a vélemény a család idősebb tagjainak erről, hiszen ezt a tervet valószínűleg ők is ismerik?
Támogatjuk őket. Örülünk neki. Azért valahol jó ám egy szülőnek a lelkében azt tudnia, hogy amiért dolgozik és amit csinál, az nem fog egyszer elvészni, hanem majd a családja ezt tovább tudja vinni. De azért el kell mondani azt, hogy szerintem a kollégáim is nagyon örülnek ennek, hiszen tudják azt, hogy attól, hogy majd én esetleg megöregszem, kiöregszem, az nem azt jelenti, hogy nekik majd akkor idős korukra kell munkahelyet keresni, hanem ha a gazdasági körülmények is engedik, akkor még remélem, hogy sok évtizedekig itt tud a Kalmár család dolgozni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és ezt kívánom, hogy sok évtizedig tudjon még a Kalmár család dolgozni, úgyhogy további nagyon sok sikeres
nagyon kedves
kívánok.
Nagyon kedves, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is.
Kalmár Terézzel beszélgettünk, a riporter Mészáros Erika búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.